60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat. Kéri Oli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Kicsit nehezen indult az évünk, mert az ünnepek sokasága miatt nem minden tervezett interjúnkat tudtuk elkészíteni. Végül persze mindenkinek sikerült, kinek hosszabb, kinek rövidebb. Azért változatosságában a szokásos magazint nyújtjuk most is önöknek. Lássuk, mi is a kínálat. Elsőnek hazánk egyik régi nagyjának egyik ismeretlen romantikus kapcsolatáról kaptunk hírt. Egy különleges műfajban lett kinyitott győztes következő vendégünk. Bemutatunk egy önkéntest, aki Kenyában dolgozott. Egy fotókiállítás és az azt inspiráló album adta a következő témát. Végül egy hamarosan újra nyíló csodálatos épület történetét és az évtizedekig tartó rekonstrukciójának útját követhetjük. Jó szórakozást kívánunk! Meskó Bánk története akár könyvismertető is lehetne.
Kedves hallgatóim, egy különös beszélgetésnek lesznek a fültanúi, ugyanis beszélgeti partnerem a beszélgetés időpontjára megbetegedett, alig van hangja, nem tud beszélni. De napokkal ezelőtt, amikor felkerestem és erre a beszélgetésre készültünk, nagyon érdekes dolgokat mesélt, többek között azt, hogy az a kép, ami a falon egy családi fényképet ábrázol, valójában kicsoda, és innen indult el az az ígéret, hogy a mai napon hosszan beszélgetünk. A képen Orbán Mária, beszélgető partnerem, nagymamája Zeig Sarolta látható, aki Kossuth Lajos öregkori szerelme volt. Az a történet, amit most elmondok önöknek, Orbán Máriától hallottam, egy különleges történet, márpedig azért, mert a 63 évvel idősebb Kossuth Lajos, aki 1884-ben ismerte meg Zeig Saroltát, aki akkor 19 éves volt, komoly szerelemre lobbant egy fiatal lány iránt. Hogy is történt? 1884-ben Zeig Sarolta családjával európai körutazáson vett részt, többek között felkeresték Turint, a mai Torinót, ahol Zeig Sarolta apai nagybátyja, Zeig József élt emigrációban, aki az 1848-49-es szabadságharcban honvéd százados volt. Zeig József vitte el a családot Kossuth Lajoshoz, itt ismerkedtek meg. Kossuth Lajos rögtön heves szerelemre gyulladt a fiatal lány iránt, maga se tudta megmagyarázni ezt az érzelmet, de egyre csak fokozódott. Zeig Saroltáig 6 hónapig tartózkodtak Itáliában, és 6 hónap után hazatértek Erdélybe. De amíg ott tartózkodtak, Kossuth Lajos rengeteg programot szervezett, kirándultak. Az akkor 82 éves Kossuth Lajos olyan agilis életet élt, mint ha megfiatalodott volna. Gyalogtúrákon vettek részt, és az egyik ilyen gyalogtúra alkalmából egy gránit darabot piszkált ki a botjával Kossuth Lajos a sziklákból, és ebből egy karkötőt készítetett Zeig Saroltának. Az ezüst tokra KL Kossuth Lajos monogramot vésette rá. Ez az emlék ma is megtalálható a család birtokában. Amikor hazautaztak Zeig Saroltáig, Kossuth Lajos levelezni kezdett Zeig Saroltával, azzal a kéréssel, hogy ezeket a leveleket, amiket ír, Sarolta semmisítse meg, mert nem akar nevetséges lenni. Tudta, hogy ezek az érzelmek nem mindennaposak, és nem egy 80 évét taposó ember vallomásai, hanem egy különleges öregkori szerelemnek a megnyilvánulásai. Zeig Sarolta nem tett eleget ennek a kérésnek, hanem eltette ezeket a leveleket. Később erről be is számolt Kossuth Lajosnak, aki küldött neki egy bársonydobozkát, egy varókészletet, amelyben az eszközök ezüstből készültek, és ennek volt egy titkos rekesze, egy alsó fiókja, amibe ezek a levelek aztán elhelyezésre kerültek. De kérte, hogy senkinek nem mutassa meg, ne hozza nyilvánosságra. Ezekben a levelekben őszintén feltárulkozik, érzelmeiről, életéről, az élet folyásáról részletesen, nagyon bőven ír. Első levelében még magázza, második levelében kedves napsugaramnak szólítja szerelmét, Zsaroltát. Aztán később szeretett lányom, megszólításra változnak ezek a levelek. Nem tudja az érzelmeit palástolni, átcsap, hol igazi őszinte szerelemből egy nagyapáskodó, egy szerető apai változatban. Érdemes ezt elolvasni, tudnélik 1989-ben Szép Irodalmi Könyvkiadó jóvoltából megjelent ez a levelezés, az Akkosút és Napsugár címen. Zeyk Zsarolta, miután hazautazott Erdélybe, megismerkedett Orbán Györggyel, aki rövid idő után elvette feleségül. Mező Madarason volt földbirtokos Orbán György, oda költözött hozzá Zeyk Zsarolta természetesen. Ebből a házasságból született Máriának, beszélgető partneremnek az édesapja Orbán Károly. Orbán Károly élete is különös volt, négyszer nősült, több gyereke született, Máriának egy féltestvére most is él Angliába, akivel időnként leveleznek. Orbán Károlyról el kell mondani, hogy részt vett 1956-ban az úgynevezett szobosztai felkelésbe, és sajnos leleplezték ezt a szervezkedést, melynek következtében 57 ember ellen indítottak a rendszer megváltása iránt elkövetett bűncselekmény miatt eljárást, és ebből a büntető perben az 57 emberből 10 halálra ítéltek. Köztük volt Máriának az édesapja is. Különös családi történet, de bearanyozza az az emlék, amit ez a fiatal lány az utókornak hagyott ezzel a leveléssel, rávilágítva egy idős ember Kossuth Lajos érzelmi gazdagságára, érzelmi világára. Meg kell említeni, hogy ezekben a levelekben, ebben a 30 levélben nem csak az érzelmeit, mindennapi életét hírja le, hanem azokat a csodálatos utazásokat, amit még 85-86-88 éves korában is megtett. Ugye az utolsó levél 1889-ből származik, ekkor Kossuth Lajos 87 éves. Ezután még 3 évet élt. A történelem, a sors gondoskodott, hogy ez a levelezés megmaradjon, és nyomtatásban az emberek kezeihez kerüljön. Ajánlom mindenkinek, akit érdekel, már egy különös betekintést nyerhet egy idős, ag ember érzelmi világában. Meskó Bánkot hallották, ő mondta el azt, amit Orbán Mária elsuttogott neki. Köszönöm a figyelmüket!
Mintha visszamentünk volna az időbe. Mintha lett volna már egy ilyen kimirtó győztesünk. Hogy miről van szó? Amen zsóka avatba a titokba.
Véget ért a Ki mit tud fesztivál, a 11. kerület, vagyis Újbuda nagy rendezvénye, amelyet az idősek számára szoktak hirdetni. Hangszeres, hangszer nélküli kategóriába első lett Nagy János. Fütty művész, jól mondom?
Dallamfüttyös, mert nekem semmilyen végzettségem, zenei végzettségem nincs. Én hallás után fütyülök, és nekem hiába mondják, hogy mibe énekem, és szoktam volt mondani, hogy abban ruhában, mibe vagyok. Aki kísér, az jöjjön utánam. Én meg a zenei alapra fütyülök, akkor, hogy megtudom, hogy hol a helyen.
Mióta vesz részt ilyen versenyeken, fesztiválokon?
Hát igazából én már a 60-as évek végén elindultam, csak akkor se tudtak hova sorolni, mint fütyös. És akkor hosszú ideig nem fütyültem, és akkor tulajdonképpen nagy visszatérés akkor volt, mikor egy tévéshow műsorba, nem tudom, szabad-e mondani a műsor nevét, a Fábri Show fogadásból elindultam, aki mit tudom, ott harmadik helyezést értem el, és akkor tulajdonképpen hát nem csináltam semmit, elindultam több Ki mit tudom, bánatomba kezdtem el végül is fütyülni.
Hogy kezdődött ez az elkezdés? Hát ez a bánat?
Most nem akarom úgy nagyon, mert felzaklat még most is. 40 évi munkaviszony után első munkahelyről egyszerűen kirúgtak. Bánatomba irány a Dunapart, mondták a halászok, hogy a horgászok, hogy jó, ez drága uram, de hát a halak. Jó, akkor annyi. és aztán elindultam különböző kimittudokon. Nagyon büszke vagyok rá, hogy meghirdett az Ember Erőforrások Minisztérium a 10 000 ember közül, bejutottam a 26-os döntőbe, Operett Színházba, a Sárdi nekem az Isten, és azon a színpadon én fütyülhettem, hát az maga volt a csoda. 26-an jutottunk be sok ember közül.
El tudnám mesélni, hogy melyik volt az a pillanat, amikor tudta, hogy nekem ez a fütyülés nagyon megy, sokkal jobban, mint bárki másnak?
Hát ezt nem én döntöttem, mert mások mondták, hogy jól csinálom, amit csinálok. Én különleges technikával fütyülök, két ujjal, mutató és a kis ujjal. Nyelv alá teszem az ujjamat, és tulajdonképpen így fütyülök, és egy kicsit le kell fogni, mert olyan erősen kell fújni, hogy vihar keltenek, és akkor katasztrófa, azt mondja, hogy fűtjük ki a termet.
És ha nem kottából, akkor hogyan tanulja meg ezeket a dolgokat?
Én kizárólag
a fülem. Szám, ez fantasztikus
volt. Én csak kizárólag a fülemre vagyok utalva. Óriási büszkeség számomra, hogy 40 tagú szimfonikus zenekar előtt is a Sosztákovicsot teljesen végigfütyültük, két teltházas előadásba. És tulajdonképpen úgy kerültem ebbe a mosolygódalkörbe, ahol most vagyok, egy olyan éneklek is, szólót is, duettet is a vezetőasszonya, hogy hallottak egyszer fellépni a Máté Otili a műsorába, és akkor ott megkérdezték, tudták, hogy Csepeli vagyok, meghallották, nem akarsz jönni énekelni? Hát nem tudom, mert elég elfoglaltsága, sok elfoglaltsága jár. Ahhoz, hogy ilyen eredményt tudjunk elérni a kórusra, és azért sokat gyakorlunk.
Hát lett a kórus is.
Igen, hetente gyakorlunk.
Igen.
Szerencsére sok meghívásunk van. Eleget teszünk, és nekem nagy élményt okoz, mikor látom, hogy akiknek én fütyülök, annak örömet szerzek, és akkor csak én vagyok ott velük szembe, és én meg hát nem dicsekvés, de örülök a tasnak. Nem tudom ezt az érzést elmondani. És ha tudom, megénekeltetem őket, általában olyan dalokat választok, amit tudnak, úgyhogy szeretem csinálni.
Még nem válaszolt arra, hogy kezdődött. Melyik volt az a pillanat, amikor azt mondta, hogy jé, én tudok két ujjal fütyülni?
Hát az mondtam, hogy a 60-as évek végén volt az első, de az úgy kezdődött, hogy ez, nem tudom mondjam, egy csirkecomba.
Igen, bátran, arra várunk.
Csirkecomba. Megszólalt véletlenül, elvész, mert csupákol a magyar, ugye, és valahogy megszól, nem tudom, mit csinált, valahogy megszólalt. És akkor próbálkoztam ceruzattól, de akkor mondom, hogy itt van a két ujja, tehát akkor próbáld meg abban. Megszólalt. Sokan nem tudják az ujjukat így összerakni, hát nekem egy kicsit talán örülves az ujjam, be a nyelv alá, és aztán hagy szóljon.
Melyik volt az első fellépés, ahol sikert aratott és emlékezetes volt?
Hát igazából ezek a fábrisó, amikor ott volt az első igazi fellépés, az egy fogadásban, azt mondták, nem merek elmenni, elmentem.
Mit jelent a fogadáson?
Nem márom.
Nem,
ital volt, nem akarom az ital nevét.
Vannak-e pályatársak ebbe a műfajba?
Ebbe itt nem tudok. Egyet hallottam egy fiatal embert, aki fütyül, de nem tudok más. Hát én ebben a technikában egy japán vagy egy kínai gyerek, aki mindenki a galambokat utánozzuk, úgy fütyül, hát az valami csodálatosan fütyül. Az is egy is a nagy előtt, ugye az Haki Tamás volt, aki csak nyelvvel fütyült. Úgy nagyon halkan tudok csak fütyülni.
Mennyit kellett próbálni ehhez?
Na most a próbában nagy gondban vagyok. Én odahaza csak a fülembe teszem a zenét, amit kiválasztok. Általában meghallgatom, mit akarok fütyülni, kiválasztom, hogy milyen közönség van, és azt szerint készülök föl, de fütyülni nem lehet, csak dudolni a dallamot, és nekem élesbe kell aztán színpadon produkálni.
Tehát akkor saját magát nem tudja ellenőrizni.
Nem, mert az asszony szól, hogy hangos vagyok, van egy aranyos kis cicám, az odajön is, akkor nyávó, akkor duettezünk, úgyhogy otthon nem lehet, panelba lakok, nem lehet próbálni.
Mit szólnak hozzá, vagy mit szól hozzá a család?
Hát unokák? A család, az unoka sajnos nincs, egy fiam van, de hát ő még nem akarja elhagyni a szülői házat, úgyhogy szeretem csinálni, az igazság.
Nagyon tetszett az a kifejezés, hogy örömet okozok másoknak. Mi az, amit még csinál? De mondta, hogy nagyon elfoglalt.
Hát,
énekben.
Hát énekben járok a kórussal, elég sok fellépésünk van egész karácsonyig. Különböző otthonokba, nyugdíjas klubokba hívnak. vidékre is hívtak már. A harmonikással, aki szintén díjazott lett, abban külön összeálltunk, csináltunk egy nagy dühöt, és akkor volt valami másfél órás műsort adunk.
Az igen.
De ez úgy működik, hogy én 10 percnél tovább nem nagyon tudom fújni egyszerre, mert az ujjam kiázik, és akkor nem. Akkor ő játszik, és akkor észreztélek egy, és akkor hagy szóljon. És ha hívnak bennünket, a harmonikát szoktam mondani, hogy olyanok vagyunk, mint a tűzoltók, ha hívnak bennünket, akkor megyünk.
Melyik a legkedvesebb szám, amit bármikor, bárkinek szívesen?
Én rajongok a orosz zenéért, orosz népdalok, ilyenekkel.
Magyar népdalok?
Az is, minden, én minden operátok, ez operették, nem fütyülök.
Mit szól mindenhez a házastárs, hogy fütyül a férjem?
Hát örülök, hogy elfoglalja magát valamivel.
Nem társul?
Én nem énekkel társulok, én csak kísérettel elkísérem, hogyha megy.
Köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóink, Nagy János dallamfüttyös és kedves párját.
Nagy Jánosnét.
Terikét hallották, viszont hallásra.
Milyen is egy önkéntes munka. Somogyi Ágnes vendégével belelátunk ebbe a világba.
Egy törékeny fiatal lány nagyon színes élménybeszámolót tartott a Kenyában végzett önkéntes munkájáról. Sikerült egy kávéházban találkoznunk. Ő Fülöp Lili egyetemi hallgató.
A Nemzetközi Tanulmányok Mesterén vagyok, emberi jogok szakirányon.
Hogy is kezdődött ez?
Az alapszak után kihagytam egy évet. Megismerkedtem a Tajta alapítvánnyal. Az alapítványnak voltam a koordinátora, akiknek a fő tevékenysége az, hogy Kenyában támogatnak egy eruházat. Itthon különböző rendezvényeken jelentünk meg, a kenyai kultúrát mutattuk be.
Tajta jelent valamit?
Igen, az alapítvány arról a tájegységről, arról a megyéről kapta a nevét, amelyben az árvaház is található.
Ez az árvaház egy városban van?
Nem, egy nagyon-nagyon pici faluban, aminek Bura a neve. A Tajta hegységben, 1000 méter fölött valahol nagyon kevesen élnek ott, viszont eléggé nyüzsgő az élet, mivel több középiskola is található a faluban, illetve ott a környéken.
Furcsa, hogy egy kis faluban több középiskola is van.
Igazából egész Kenyából érkeznek oda, mert ezek bentlakásos középiskolák.
Akkor ez egy gyűjtőpont a diákok számára.
Igen, az is befolyásolhatja, hogy a Szent József apácarendnek is ott van a központja. Az árvaházat, ahol én önkénteskedtem, a Szent József apácarendnek a tagjai tartják fenn.
Mikor jött az elhatározás, hogy én is kipróbálnám?
Így a munkámból adódóan több volt önkéntessel találkoztam, és mindig nagyon magában ragadott engem az, hogy ők milyen lelkesen mesélnek az ott megszerzett élményeikről, tapasztalataikról. 2018 márciusában volt egy Afrika Expo, ahol már tényleg elhatároztam, hogy akkor én most belevágok ebbe. 2018 szeptemberében már kirepültem.
Hogyan készültél fel rá?
Az alapítvány az önkénteseket felkészíti. Van egy kézikönyvünk, amit pontról pontra átveszünk. Milyen feladatok merülhetnek fel?
Tanították nektek, hogy mennyire engedjétek közel a gyerekeket magatokhoz?
Erre azt a rendszert építette ki az alapítvány, hogy 1-4 hónapig ajánlott az az időintervallum, amíg egy önkéntes kint van. Mégse legyen túl hosszú a kint töltött idő. Figyelembe veszik, hogy ez egy nagyon ingerszegény környezet, hogy nem legyen túl megterhelő.
Hogy tudtad kiszámítani, hogy mire lesz ott szükséged?
3 vékony nadrág és körülbelül 5 póló volt, amit én kivittem magammal.
Milyen az éghajlat?
Próbáltam utánolvasni is, illetve így tapasztalatokat is kérdeztem, hogy az esős évszak az mikor esik, mindenki mást mondott.
Másképp számítják az évszakokat. Esős évszak, száraz évszak?
Igen, igen. Amikor kimentem, akkor a kis esős évszaknak éppen a vége volt. Ahogy haladtunk a december felé, egyre melegebb lett. Ilyen kellemes idő volt, napközben ilyen 25 fok. Nagyon dús növényzet van itt, nagyon-nagyon szép.
Amikor megérkeztél, és mindezt láttad magad előtt, hogy élted meg?
Nairobiba érkeztem meg a reptérre, és egy éjszakát ott a fővárosban töltöttem el, mivel az a vonat, amely elvitt engem Voiba, ami Burához a legközelebb eső város, csak naponta egyszer indul reggel 8-kor. Ezt az időpontot lekéstem.
Egy vonat megy naponta, ez egy nagyon nagy különbség. Ott már vártak téged.
Sister Rachel, az árvaházat vezető egyik apáca, ő lejött Voiba, hogy együtt mehessünk fel autóval, lenyűgözően szép tájakon, egy hegyek között, földutakon.
Izgultál nagyon?
Igen. Amikor megérkeztem, a gyerekek iskolában voltak, csak a pici babák voltak otthon, úgyhogy velük találkoztam elsőként.
Hány gyerek volt?
Körülbelül 40-en élnek ott. Közülük állandóan az általános iskolások, illetve a náluk kisebbek. A középiskolások pedig bentlakásos középiskolákban tanulnak, illetve az egyetemisták szintén hosszú szünetekben látogatnak vissza, és akkor van együtt az egész csapat.
Utána néztél, hogy miért kerültek a gyerekek ebbe az otthonba?
Vannak, akik valóban teljesen árvák, viszont vannak olyanok, vagy a szülők valamilyen oknál fogva börtönbe kerültek, vagy valami miatt lemondtak a gyermekükről, vagy el kellett tőlük venni a gyereküket, és emiatt...
Jöttek a gyerekek, látták, hogy itt van egy új arc.
Izgatottan kiabáltak, sikítoztak, azonnal szaladtak felém, már rögtön elmúlt ez az aggodalmam, izgalmam, és azonnal lógtak a nyakamban, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült.
Mennyi idő kellett ahhoz, hogy belerázódj az ottani munkába?
A gyerekekkel, mivel ők annyira nyitottak és kedvesek voltak, emiatt velük szinte azonnal megtaláltam a közös hangot. Annyira mesebelien szép volt maga a környezet, a banálligetekkel, ezek miatt nekem is nagyon könnyű volt, és nagyon hamar belerázódtam a mindennapokba. Megszoktam azt, hogy csak hideg víz van zuhanyzáshoz, hogy kézzel kell mosnom magamra.
Egy intézményben nincs mosógép, és áram az van?
Igen, az van. Vannak napkollektorok. Pont emiatt, ha bár nagyon gyakran elment így a faluban az áram, nálunk mindig néhány órával tovább kitartott.
Internet.
Az is van, de wifi is volt, azt igazából így közösen beszereltük.
Ilyen műszaki feladatot is kaptál.
Igen, volt itthonról segítségem hozzá, ezt sose gondoltam volna például, hogy ilyet meg tudok csinálni.
Gratulálok. Elmesélnél egy átlagos napot.
6 óra körül keltem föl, amikor már a gyerekek fent voltak régóta. Ők általában 5-kor keltek, ittak egy teát, legtöbb esetben sajnos nem reggeliztek, utána elindultak az iskolába, ami egyébként nagyon közel van az árvaházhoz, és ott várták a reggel 8-as órakezdést. Én inkább az óvodásoknak segítettem ilyenkor a reggeli készülődésben.
Az óvodások sem ettek.
Hogyha maradt előző napról ugali.
Én az ugali.
Az egy ilyen nagyon sűrűre főzött kása, ami így megszilárdul. Valamilyen gabonából, a barna az, hogyha jól tudom, kölesből készül. Az óvoda is egy kis iskolaként funkcionál, ahol a gyerekek padban ülnek.
Évesek.
4-5 évesek, elkezdik a betűknek a tanulását, és mindezt már angol nyelven. Az ő anyanyelvük a szuahéli, de ahogy óvodába kerülnek, angolul folyik az oktatás.
Alapvetően mindig angolul társalogtál a gyerekekkel.
Igen, az árvaházak vezető Sister Rachelnek néha ez ilyen kis projektjévé vált, úgymond, hogy megkérte a gyerekeket, hogy csak szuahéliül beszéljenek hozzám, hogy minél többet megtanuljak a nyelvből. Például jó éjszakát, azt mindig mindhárom nyelven kívántunk egymásnak, tehát néhány magyar népdalt is megtanultunk közösen.
Akik még 4-5 évnél is kisebben, ők pedig maradnak az otthonban?
Igen, igen. Nagyon sokat foglalkoztam a picikkel így napközben. 2 éves volt a legkisebb, velük játszottunk, mondókát,
és ezzel eltelt a délelőtt.
Kora délután már elkezdtek az alsó tagozatosok hazajönni. Nagyon-nagyon sok leckét kaptak a gyerekek. Ebben én gyakran segítettem nekik, vagy leellenőriztem. Igazából mindent angol nyelven tanulnak.
Mikor jutott idő játékra?
Valahogy mindig megoldottuk. Amit a földön találnak, kis köveket, ágakat, mindenből játékot tudnak készíteni. Imádnak focizni.
Éneklés, zene.
Nagyon élvezték ezek a gyerekek, amikor táncos bulikat szerveztem, megvoltak a kedvenc dalaik. Nagyon jól táncoltak, tehát inkább ők tanítottak engem. Egy ilyen színjátszásféle program is nagyon gyakran jelen volt, viszont az estéknek egy nagyon nagy részét elvette a közös imádkozás. Katolikus neveltetésbe részesültek ilyen fél hét körül, kiürült olajos kannákon dobolva kezdték nyitni egymást a gyerekek, és elkezdődött a közös imádkozás.
Az esti ima után
megvacsoráztunk.
Bugalit?
Igen, ünnepek alkalmával kaptak a gyerekek húst is, zöldségeket, gyümölcsöket, még ami így az esténynek egy nagyon jó pontja volt, az a vitaminozás. Itthon még adományként gyűjtöttem gyerekeknek való multivitaminokat.
És magánszorgalomból?
Voltak előttem olyan önkéntesek, akik szintén gyűjtöttek, és az ő példájukból kiindulva én is. Nagyon szerették a gyerekek, mint egy kis cukorkának, annyira örültek.
Az ő egészségi állapotuk milyen?
Én úgy gondolom, hogy ők egészségesek voltak. Nyilván sokkal változatosabban is lehetne étkezni, de az apácák abszolút biztosítják a számukra az alapvető feltételeket.
És akkor olvastad a meséket.
Utána még a kisgyerekekhez benéztem, és ezután jutottam be én a saját szobámba.
Már hullafáradt voltál.
Igen, és akkor jött még az, hogy a hideg vízzel lezuhanyozni.
Még örülni kellett, nem?
Hogyha éppen volt víz, igen, igen.
Nem lettél beteg a 4 hónap alatt?
Megfázás jellegű betegségeim voltak, komolyabb
nem
volt.
Tudnál egy élményt kiemelni a sok közül?
Még így az első hetekben megmásztuk a környék legmagasabb hegyét, a Vuriát, ami számomra nagyon nagy kihívás volt, mivel tényleg ilyen nagyon pici ösvényeken, ugye bozótosan átvágva jutottunk fel a hegynek a csúcsára. A gyerekek viszont olyan könnyen vették az akadályokat, csak szaladgáltak fel le. Amikor felértünk a hegy csúcsára, a szemünk elé tárult az egész vidék, elképesztően szép volt. Ez egy fantasztikus élmény.
Honvágyat éreztél-e?
Volt néhány mély pont, amikor azt éreztem, hogy jó lenne itthon lenni, tényleg csak egy nap erejéig, amikor tudok pihenni, illetve mivel egy pici faluban éltünk, az a megszokott nyüzsgés, hogy akár színházba, koncertekre eljárni, ez egy ponton túl elkezdett hiányozni, de ezek mind-mind csak ilyen kis átmeneti, nem is nehézséges, csak gondolatok. Én alapvetően végig nagyon, nagyon jól éreztem ott magam, és nagyon nehéz volt eljönnöm onnan.
Advent időszakban, és ezt még egy évvel ezelőtt kint töltötted.
Közösen vártuk a karácsonyt a gyerekekkel. Ők is nagyon izgatottan mesélték nekem, hogy ők hogyan szokták ünnepelni. Fehér az nincsen. Banánlevelekből, illetve más fáknak az ágaiból tettünk össze egy fát.
Ajándékozás van?
Alapvetően nincsen, viszont az alapítványnak a segítségével iskolatáskákat tudtam a fa alá betenni ajándékként. Egy kis édességet, fehér neműt, valami kis játékot a kisebbeknek.
Nehéz volt a búcsú.
Nagyon. Az utolsó estén egy nagyon nagy táncos műsorral készültek a gyerekek. Az én tiszteletemre nagyon megható volt, és nagyon szép emlékké vált.
A kapcsolatot próbálod tartani velük, ugye?
Egy-két alkalommal videócset állítottunk, az éppen kiutazó önkéntes leveleket tud kivinni.
4 hónap sok, vagy kevés volt neked?
Inkább kevés. Kimenni, és kint megszokni az új környezetet, az sokkal könnyebb volt, mint utána hazajönni.
Ez érdekes.
Nagyon hiányoztak a gyerekek meg a kinti életem. Az nagyon tetszett, hogy a kinti problémákat valahogy könnyebb volt megoldanom, csak cselekedni kellett, átgondolni, menni és csinálni.
Viszont ezt a tapasztalatodat valószínűleg tudod kamatoztatni.
Azt vettem észre egy a tanulmányaim kapcsán a kinti élményeim miatt, hogy most már talán el tudom azt képzelni, hogy egy-egy nehezebb élethelyzet mögött mi lehet a valóság.
Torda Judit egy fotókiállítással egybekötött könyvbemutatón járt.
Ritkán adódik olyan alkalom, hogy a tartalom és forma ennyire összhangba kerül. Ez történt egy fotókiállításon, hiszen ez a fotókiállítás, ez egy békebeli fényképészeti műteremnek a hagyatékából származik. És a helyszín pedig Lipótváros, a Vígszínház melletti hatalmas bérház, annak is a 3. emelete, ahova egy faborításos, kovácsolt vas nyikorgó lifttel lehet felmenni, és gyertyafény világít az ajtóban, ez mutatja, hogy hol keressük a kiállítást. A Bonhoeffer Galéria megfelelő milliót teremtett a fotókiállításnak és a könyvemutatónak is. Dr. Asbóth Máriával beszélgetek a Farkas Géza fényképészeti műterme című könyvről. Farkas Gézának az unokái, Asbóth Mária és Asbóth Péter, mi motiválta őket arra, hogy a nagyapjukról egy ilyen gyűjteményt hozzanak létre?
Az ötlet nem tőlünk származik, hanem dr. Gibba Edith szombathelyi történész volt az, aki ebben támogatott bennünket, mint nagyapánk művének tisztelője, illetve a család tisztelője. Aki viszont ezt a bátorságot továbbfokozta, a könyvkiadó Farkas Csaba, a Szülőföld kiadó igazgatója, aki bevállalta, hogy kiadja ezt a könyvet. Ez egy gyűjteményes kiadás nagyapánk életművéről, aki az élet legkülönfélebb területein tevékenykedett, ez a könyvből is kiderült, így tematikusan állítottuk össze ezt a könyvet. A profántól a szakrálisig, az embertől a természeten át, a különféle események, egyházi, világi események, a természeti képek, tehát mindaz, ami az ő életébe beletartozott. Az alcíme az, hogy fél évszázadot Vasvár megye történetéből, tehát a történelmi Vasvár megye, ami átnyúlik ma Ausztriába, ezt az időszakot, ezt a fél évszázadot öleli fel a könyv.
Ki volt Farkas Géza? Nagyon keveset tudunk róla. A kiállításon beszéltem egy-két profi fotóssal, és mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy nagyon nagy hatással volt, nem csak technikailag, hanem szemléletileg is a mai fotóművészetre.
Őrvidéken, pontosabban Felsőőrött született 1890-ben, de akkor ez egy nagyon kis hely volt, és igyekezett a család minél előbb egy nagyvárosba Szombathelyre költözni, itt végezte az iskoláit, és később pedig Münchenben tanult a Fotoakadémián, ahol nem csak fotózni, hanem festeni is tanult, tehát a képeinek ez a festményszerű jellege igazolja ezt. Az akkori Európa nagyvárosaiban, a London, Dresda, Bécs, München, Tallinn, Oszló, Stockholm, mindenütt előfordultak a kiállításokon a képei. 1912-ben a Kodak cégtől kapott egy asszisztensi meghívást, mert egy olyan sikeres pályamunkát nyújtott be egy fotógyűjtemény, hogy a Kodak cég asszisztensnek hívta, de aztán ugye ez 13-ban, 14-ben realizálódott volna, de akkor közbeszólt a háború. Tudósító volt, mai szóval fotóriporter, a tényleges harcokban is részt vett. Orosz fogságba került, és onnan súlyos sérüléssel a bécsi hadikórházban ápolták. Fel is mentették volna a szolgálat alól, ő azonban kérte az olasz frontra történő át kihelyezését, és hát a háború végéig ott harcolt a magyarok oldalán.
A történelem többször is beleszólt az életébe, és többször kellett újra kezdenie.
Igen, hát az első ez a Kodak cégnek a Kodak cég lehetőségétől való elesése, de hát ez kibontakozott később a tehetségében, amit soha nem nagyképűen és ki, hanem én vagyok formájában kezelt, hanem mindvégig nagyon szerény ember maradt.
Nagyon fotogén ember volt, én láttam róla most a kiállításon. Igen. Képet. Egy kimondottan fes ember volt.
Hát ezt a kifejezést használt akkor is, hogy fest. Igen, nagyon jól nézett ki, mégiscsak egy nagyon erős egyeniség volt így külsőleg, talán annyira nem látszott, de belsőleg, lelkileg. Igen, most visszatérve a kérdésre, valóban, hiszen a II. Világháború idején az amerikaiak az akkor kialakított és már nagyon komoly vendégkörrel rendelkező műtermét lebombáztak. Ez Magyarország második legnagyobb műterme volt, egy 100 fő befogadására alkalmas északi fekvési üvegfalú műterem. Egy nagyon korszerű, hiszen az akkori Németországból hozta a felszerelését, a gépeket, lámpákat és minden, ami szükséges hozzá, a laboreszközöket, és emellett pedig nagyon elegáns műterem volt, tehát a drapériák, a szőnyegek, az egész berendezés, egy nagyon elegáns váró. Ugye az ügyfél, vagyis a vendégköréhez olyan személyek tartoztak, mint a király, az utolsó király.
IV. Károly.
Igen, hát ezek a képek még meg is vannak, az Ambrózia, a Nicki gróf, az Erdődiek, a Sigrai, tehát nagyon sok mindenki más, de a szegényeket, a koldusokat, az elesetteket mind ugyanúgy fényképezte. Most visszatérve hogy hányszor szólt bele az életében a háború, ugye lebombázták ezt a műtermét, és mivel ő üvegnegatívokra dolgozott, a kor történetét bemutató nagyon jelentős mennyiségű üvegnegatív áldozattá lett, és hát összetöredeztek, összetörtek a lemezek. Ami megvan, annak egy része a Szombathelyi Múzeumban van, más része pedig hát nálunk, illetve hát vannak Szombathelyen családoknál is képei. A harmadik beleszólása a történelemnek pedig az volt, amikor már a megmaradt eszközeivel próbált új egzisztenciát teremteni, akkor volt...
Ez már 45 után?
45 után, új, 55 éves volt akkor, és akkor elindult a közös bekényszerítés, és az ő gépeivel és eszközeivel alakult meg Szombathelyen a fénykép és szövetkezet. Hát ez borzasztó csapás volt számára, hogy amikor már nem tudta ezt a közös munkát, ami teljesen más volt, mint az ő személyes elköteleződése a fotózás, a művészet mellett, tehát szép képeket. Nem azt jelenti, hogy valaki túlságosan egy csúnya arcot szépé varázsolni, hanem kihozni belőle azt, ami látható. Tehát ő művészi szinten készített egy igazolványképet is.
Ez látszott, ez a fajta elkötelezettsége a kiállításon. Az ragadott meg engem, hogy milyen szépek ezek a képek.
Igen, hát az öreg arcról is nagyon szép képeket tudott így a szó nemes értelmében készíteni. Hát akkor, amikor már ő ezt nem bírta, ezt a fajta más munkát, amit ő úgynevezett ilyen slampet munka, csak úgy odaadni
ez valakinek. Ez mit jelent a slampet munka?
Hát ha nem szép, hanem igénytelen. Slampos? Igen, igénytelen. Igen. Ő erre soha nem volt képes. Tehát ha egy felvétel nem sikerült, akkor visszahívta a vendéget, és azt mondta, most ez a beállítás nem volt jó, akkor inkább elnézést kért, üljön le, és akkor újra megcsináljuk. Tehát egy igazolvány képnél, ami ugye a legegyszerűbb. Akkor kilépett a fényszövből, megmaradt pénzén, visszavásárolta a saját berendezési tárgyainak, de csak egy részét. És azzal ott, ahol most is lakunk, az egy nagypolgári lakás volt, és annak az egyik szobájában lett a műterme, és ez volt élete végéig. Sőt, a gépeinek és az eszközeinek a sorsáról, még a sors talán fintora, hogy amikor édesanyám a nagyapám halálát követően bement a fényképi szövetkezetbe dolgozni, 71-ben még szembe találta magát az apja néhány berendezési tárgyával.
Nem csak a munkájában volt tartása, hanem a családban is. Mit örököltek tőle? Most nem a fényképekről, nem a materiális javakról beszélek, hanem szellemiségről.
Igen. Hát a lelki öröksége az a mai napig is hat, nem csak ránk, de elsősorban a családra. A munka becsületét, a szeretetét, a szerénységet, meglátni a szépséget, meglátni azt, ami fotózható, és amit meg lehet örökíteni, de emellett egy borzasztó nagy hitet. Hitet, és a szó nemes értelmében Isten hitet, ami az ő lelki mészvázát alkotta, és idős korában már ugyan nem volt az a teljesen egyenes tartása, de a lelki mészváza akkor is kőkemény volt. Bármi rossz érte is, az életének az utolsó 3 évtizedében azért nagyon sok rossz érte, sok megaláztatás, háttérbeszorítás, az arisztokrácia és a klérus fotósának kikiáltva ellehetetlenítették azok a tanítványok, akik az ő műtermében akkor még nagy dicsőség volt oda bekerülni, és ott tanultak. Azok egy része ellene fordult, tehát nem szépen elvették tőle gyakorlatilag azt a lehetőséget, hogy megéljen. De akkor is ő benne nem volt bosszúállás, nem volt az, hogy na majd én megmutatom. Elfogadta a Jóisten kezéből azt a nagy jómódot, amiben élt, de elfogadta azt a nehézségeket is, és az Isten hite az annyira erős volt, hogy élete végéig, pedig hát később már nagyon beteg lett, azt más lett, élete végéig elkísérte, élete utolsó pillanatáig vele volt ez a hit, és ez a hit, ez úgy átöröklődött egyik generációról a másikra, hogy bármilyen nehéz körülmények között is éltek ők, De azt láttuk, hogy nem csak a nagyapánk, a nagyanyánk, a többi családtag is, akikkel együtt éltünk, hogy ezt egyenes gerinccel és a Jóistenbe vetett mérhetetlen hittel élték meg.
Nagyon szépen köszönöm, Mária.
Köszönöm én is.
Farkas Géza fényképészeti műterme című könyvről dr. Asbóth Máriával Torda Judit beszélgetett.
Rekonstrukció befejezéséhez közeledik az az épület, ahol én jártam. Két ütemben válik látogathatóvá, idén tavasszal nyílik az első rész.
Nem kell valakinek hívő léleknek lenni ahhoz, hogy ismerje a Rumach zsinagógának a történetét. Az elmúlt évtizedekben a híradásokból is lehetett tudni. Most úgy néz ki, hogy hamarosan látogathatóvá válik. Nekem abban szerencsében volt részem, hogy lehetőségem volt egy sétára. Azt a fajta látványt, ami fogadott minket, azt nyilván nem lehet rádióval visszaadni. Viszont megkérem az intézmény igazgatóját, kis Henriettet, hogy avasson be minket, hogy milyen rögös út is vezetett ahhoz, hogy megint látogathatóvá váljon az intézmény. Ha onnan indulunk ki, hogy a háború úgy, ahogy átvészelte, de az 50-es években volt egy epizód, amikor beszakadt a tető.
Két probléma volt pontosan, az egyik az ostrom alatt egy bombatalálat 45-ben, majd pedig, mivel itt csak egy részleges helyreállítás volt, a közösségnek nem volt erőforrás ahhoz, hogy egy megerősítést tudjon tenni. Ekkor az történik, hogy a 60-as évek végén, 70-es évek elején beszakad a túraszekrény feletti plafonelem. És akkor két dolog történik ezzel a zsinagógával. Az egyik, hogy a közösség átköltözik a Veselényi utcába, magára marad a zsinagóga, és innentől kezdve a természet az, ami uralja a belső teret, tehát a galambok, valamint a hó és az eső. Ekkor átkerül a főváros ingatlan kezelőnek a kezelésébe, de ekkor még nem adja el a hitközség az ingatlant. És egy nagyon hosszú történet indul el, ez a levéltár dokumentumaiban nagyon jól látszik. Az akkori kormány szeretné valamilyen új funkcióval a zsinagógát megnyitni, viszont ugye tudjuk nagyon jól, hogy a szocialista időszakban maga a liturgikus funkció az szóba se jöhetett a továbbiakban. Az állam akarata és a, mondjuk úgy, hogy a szakmai akarat egy ilyen állóháborúvá alakul, miközben az állam részéről több mint 20 koncepcióterv születik, hogy hogyan tudná hasznosítani a könyvraktártól egészen a rendezvénytérig a zsinagógát. Addig az építészeti kamara, valamint a műemlékvédelem elképesztő erőfeszítéseket tesz, hogy ennek az épületnek a különlegességét megismertesse a közvéleményen. Ennek következtében már 69-re a nemzetközi műemlék tudatnak az egyik részévé válik az Otto Wagner építette Rumbach zsinagóga.
Ezzel szembe hozzá kerül egy építkezési vállalathoz.
Így van, és 1988-ban tulajdonképpen valamennyire összeér a két dolog, mert egy állami vállalat, az Alba Régia fog jelentkezni, hogy ezzel az épülettel szeretne kezdeni valamit. Nagyon konkrét tervei vannak. Egy kiállító teret szeretne létrehozni, egy rendezvényteret szeretne létrehozni a zsinagóga térben, és az utcafronti épületben pedig irodaházat. Ez a terv elfogadásra kerül, viszont itt van az egyik legfájdalmasabb pillanat, a hitközségnek meg kell válni ettől az épülettől. Tehát 1988 az akkori pesti izraelita hitközség elhagyja ezt az ingatlant. Ez volt az egyetlen olyan zsinagóga, ami valóban a hitközség tulajdonában lévő telken épült föl. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon bensőséges tulajdonától válik meg a hitközség. És hát az a dokumentum is mindenkit fájdalmasan érintett, hogy kimondják az adásvételi szerződésben, hogy soha többet ez a zsinagóga vallási célra nem lesz használva. Hogyha akkor nem kezdődik meg egyfajta rekonstrukció a házban, akkor ez a zsinagógát most nem tudnánk ebben a csodálatos állapotában megtekinteni. Elkezdődik az Alba Régia építkezése 88-ban, és egészen 93-ig tart, amikor is a rendszerváltás után az Alba Régia tönkre megy, viszont ez az öt év egyben nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bír, mert a zsinagóga tér egészen a női karzat részéig egy teljes rekonstrukción megy keresztül.
Föntről vagy?
Föntről lefelé, tehát egyrésztről visszaállítják és gyönyörűen megerősítik a tóra szekrény fölötti tetőzetet, ami azért nagyon fontos, mert ott volt ugye a legnagyobb gyengülés, különben ennek okán még a beázásnak egyes utóhatását mai napig érezzük, tehát annyira vizes a fal, hogy még most is kellett szellőztető felületeket hagyni, hogy a kóborvízzel tűnjön ebből az épületből. Másrésztről pedig történik egy nagyon fontos átalakítás, ami folytatódott tulajdonképpen a mostani építkezésben, méghozzá az, hogy az akkor már életveszélyessé vált női karzatnak a fémszerkezetét eltünteti az albarégia, és tulajdonképpen kiegyenesíti a női karzatnak a sétáló részét, ami ugye mai napig is ebben a formájában látható. Amihez kapcsolódott egy olyan problémakör, hogy viszont le kellett hozni a nem létező faldíszítést egészen a földszinti, a mostani földszinti elemi, ami ugye a lakatos elem miatt eredetileg nem készült el, és még hozzá kell tennem, hogy ugye van két kijáró ajtó ehhez a bizonyos női karzathoz, azt pedig szintén bő egy méter ellentebb kellett hozni, tehát egy egészen új feljáró. Egy nagyon komoly szerkezeti belenyúlás volt ebbe a térbe valóban, viszont maga az a tér, ami kialakult, az most is már adott volt a jelenlegi építkezés koncepció részében, hogy a női karzat az maradjon meg már egy kiállító térré, és az eredeti női karzat pedig ne épüljön újjá. Ennek ugye több oka is van, ugye az a közösség már nincs itt, aki ezt visszakaphatta volna. Másrésztről pedig így egy olyan szép funkcióval tudott bővülni, ami a mostani multifunkcionális térhez nagyon jól alkalmazkodik.
Az albarégia után akkor volt egy pár év csend,
igen, nem? Igen, 93 és 2005 között senki földje a zsinagóga, és azt mindig el szoktunk nézni, ez egy nagyobb pusztítás volt a zsinagógának, mint a megelőző évtizedek. Majd 2005-ben születik egy fantasztikus csere útján, egy ingatlan csere útján egy tulajdonos csere, az állam visszaadja az eredeti tulajdonosnak a zsinagógát, így kerül vissza a budapesti zsidó hitközség tulajdonába az épület. Viszont továbbra is az a probléma, hogy nincsen erőforrás arra, hogy az épület megújuljon. Erre még 10 évet kell várni. Amikor is a miniszterelnökség vezetője Lázár János egy fantasztikus felajánlást tesz a hitközségnek, méghozzá azt, hogy az együttélés háza gondolatának megvalósulása céljából 3,2 milliárd forint értékű vissza nem térítendő támogatást ad a Rumbach zsinagóga helyrehozásához, ami annyiban több, mint amit az Alba régia annak idején elképzelt, hogy itt most már nem csak egy rendezvénytér fog megnyílni, és egy múzeumtér a homlokzati rész 3. emeletén, illetve a női karzaton, hanem a liturgikus funkció is újra működésbe tud kerülni. Ez egy óriási dolog, mert valóban egy egykor működő zsinagógának a hagyományai tudnak újjáéledni ebben a multifunkcionális térben.
De nem fő funkciója lesz.
Nem fő funkciója. Péntek, szombaton, valamint a nagy ünnepeken fog zsinagógaként működni. Vasárnaptól csütörtökig, illetve nagy ünnepek kivételével vasárnaptól csütörtökig pedig turista látványosság, szalon estek, koncertek és színházak befogadó terévé válik.
Mert hogy ennek része az is, hogy a középső rész lesülyeztető.
Itt egy nagyon fontos dolog van, ez egy tradicionális a zsinagóga, tehát a bima, azaz a tóra olvasó emelvény, az a zsinagóga centrális terében, tehát a központi terében helyezkedik el, ami megnehezítette volna az események befogadását a nézőtér kialakítása szempontjából. Ezért két fontos döntés született, az egyik, hogy nem lerögzített padok kerülnek vissza a zsinagóga térbe, hanem modern széksor lesz, ami szabadon alakítható, és a középső részben pedig egy fantasztikus 21. századi színpadtechnikának köszönhetően ez a közel 500 kg-ot nyomó bima képes lesüllyedni és eltűnni a padlózatban, és egy gomnyomással pedig képes feljönni a padlózatból és a tér részévé válni, és a liturgikus funkciót segíteni.
Talán még arról, hogy kétféle csoport dolgozott. Volt, aki manuálisan, és volt, aki a ipari részét festette?
Így van. Térben is elválik ez a zsinagóga. Ugye van maga a szakrális tér, ami egy, hát egy csoda, egy aranyban, kékben és pirosban úszó csoda, És van egy úgynevezett, mi ezt úgy hívjuk, hogy homlokzati épületelem, ami a megépülésekor is egy abszolút modern funkcióval bírt, rabbi lakás, kántorlakás, hagyományos jesiva, tanítóképző, de még kóserbolt is volt benne. Tehát, hogy kifejezetten a liturgikus funkciót szolgáló emberek és családok lakóhelye és területe volt, ami, és ez egy nagyon fontos dolog, akkor sem volt egy különleges díszítettsége. Tehát ez a kornak megfelelő kialakítása volt, és ezért van abszolút a 21. századi építészeti elemeket és módokat felhasználva ipari dolgozók munkálkodtak azon, hogy a mai kialakítás létrejöjjön.
És a zsinagógai részt, azt pedig kézzel festették.
Abszolút, kézzel festették, és kézzel javították, mert hogy ugye itt az egész fal felület egy gipsz mintázatot hordoz, amely gipsz nagyon sokat sérült, főleg a földszinti részen. Tehát ott nagyon sok helyen magát pótolni kellett a gipsz mintát, tehát az egy, valóban egy fantasztikus kézműves munka volt.
Nagyon sok érdekes történetet mesélt, egészen megható dolgokat.
Az egész építkezésnek van három hídembere. Én így nevezem őket. Az egyiket Tahitó Tilonának hívják, aki a műemlékvédelmet képviselte ebben az építkezésben végig. A másik Baliga Kornél, aki a belső építésze volt a zsinagógának, és a 88-as rekonstrukciót is ő vezette már a zsinagóga térben. Minden, ami új elem, például a padlózat mintája, és minden egyes kialakítás a zsinagóga térben, az az ő tervezése és munkája. És a harmadik ember pedig Haraszti László, egy fantasztikus kőmíves ember, aki 70 fölött van korban, de ő is itt volt az eredeti építkezésen. Akkor az volt a feladata, hogy lebontsa a tóraszekrénynek azt a kőből készült platformját, amin áll, beleértve azt a csodálatos mozaikot, amit Otto Wagner 74-ben oda álmodott. És az történik, hogy Haraszti úr ezt a csodálatos mozaikokat téglalapokra vágja fel, beburkolja és a vidéki műhelyében őrzi. Amikor a mostani építkezés elkezdődik, akkor egyetlen egy telefont kap Baliga Kornéltól, és felpakolja az ő kis platós teherautójára ezeket a mozaikokat, és a saját két kezével rakja vissza ebbe a térbe, és az ő mondata volt az, ami a legmeghatóbb volt mindenki számára, amikor azt mondta, hogy most úgy érzem, mintha valahol a világrendjében valami mégiscsak a helyére állna. Egy ilyen szimbólumává vált ennek az építkezésnek, hiszen egy eredeti elem került vissza, és nem csak, hogy eredeti elem, hanem ami a legfontosabb volt, hogy annak a szimbóluma, hogy nem a pusztulásé, hanem az építésé most a főszerep.
A végső kép kialakításához találtak-e még olyan személyeket, akik erre emlékeztek arra, hogy milyen volt valójában?
A legnagyobb problémát azt a túraszekrény színe jelentette. Maga a lenyomatok és minden egyebek az megőrződött, mert a műemlékvédelem annak idején csak úgy adta ki a bontási engedélyt, hogy mindent meg kellett őrizni erről a tóraszekrényről. Egyebek, tehát ezek rendelkezésünkre álltak. Mondhatni, ezek alapján könnyű volt visszaépíteni a tóraszekrényt, viszont amikor már állt az, hogy mi az alapszín, ami ebben a csodálatos aranyban úszó minta alatt áll a tóraszekrényen, ezt nagyon nehéz volt megmondani. Nagyon sok visszaemlékező volt, aki el tudta mondani, hogy milyen árnyalatra emlékszik, de mint tudjuk, azért ez egy mesterember számára nem egy pontos adat.
Tehát egy színozni
is. Egy szín, ez egy nagyon nehéz dolog, és amiközben ezen ment a gondolkozás, akkor Baliga Kornéllal megjelent itt egy úriember, aki csak érdeklődőként volt jelen éppen az építkezés akkori menetén, és ő kiáltott fel, hogy ne, de hát nekem van egy darab az eredeti túraszekrényből a garázsomban. És az, hogy ez előkerült, ez az eredeti túraszekrény darab, ez azt jelentette, hogy pillanatokon belül az eredeti szín visszakereshető volt a minta alapján, tehát azt tudjuk mondani, hogy a mostani túraszekrény az kísértetiesen ugyanazt a benyomást kelti, mint az, amit eredetileg ide építettek a zsinagógába.
A funkciójában a homlokzati résznek milyen szerepe lesz?
Közösségi és kulturális térként fog működni. Az első emeleten két multifunkcionális helységünk van, amely kisebb előadások, esetleg fotókiállítások helyszínévé tud válni, illetve átalakulni, de ha kell, akkor a színházi rendezvényeknek a háttér helységeivé is át tudjuk alakítani. A második emeleten ott egy nagyon különleges tér alakul ki, egy kávézó, egy kóser húsos kávézó, ami napközben a turistákat szolgálja ki, este viszont szalonestek befogadója. És mellette található a konferencia termünk, amit mi Tennenteremnek hívunk. Ez szintén az építkezés közben előbukkan történet. Egy egykor itt élt és itt született úriembert ért vissza Dickstein úr, aki megosztotta velünk, hogy az ő nagypapája Tennen úr volt ennek a Rumbach utcai zsinagógának a kántor 1930-es években, amikor ő ide született, és ők szemtanúi voltak az 1940-42-es Kamenyec-Podolszki eseményeknek abból a szempontból, hogy akkor a Rumbach gyűjtött tábor volt, és egy fantasztikus történetet mesélt el, hogy hogyan mentették meg egy kisfiú életét, aki elszakadt a családjától, és ők sajátjuknak hazudták, kimentve őt a borzalmakból, ami ugye egy paradox történet, mert tulajdonképpen a gettóban éli túl ez a kisfiú a második világháborút a családdal együtt. Tehát ennek az emlékére Tennenterem lesz a konferenciatermünk, és a harmadik elem lesz az állandó kiállításunknak a helyszíne, ami a Pulitzer családnak a történetét mutatja be, ez egy mondhatni egy teljesen átlagos zsidó családnak a története, ami 1740-ben kezdődik a mai Csehország történetén, és a családdal együtt szépen megérkezünk a mai Szlovákia területén keresztül Magyarországra és Albertírsára, és megnézzük azt, hogy egy generációnként 10-14 gyermekkel rendelkező ortodox családból hogyan válik egy rendkívül modern gondolkodású neológ család, és ezen keresztül egészen eljutunk napjainkig, ami meg része természetesen a titok, az elhallgatás, a padláson előkerülő doboz, és azt reméljük, hogy ennek a narrációnak köszönhetően az embereket rávesszük arra a kiállítás segítségével, hogy kezdjenek el a saját családjukról beszélni, és a saját családjuknak a nyomait és emlékeit megosztani velünk, mert talán, hogyha ez mindenki számára ennyire egyértelművé válik, hogy honnan jött, és a családjában mi az a titok, amit neki hordozni és megfejtenie kell, akkor ez tényleg egy együtt élő társadalommá tud válni.
Kis Henriettel Kéri Júli beszélgetett. Ezzel mai magazinunk végére értünk. Ha szívesen újra hallgatnák adásunkat, vagy egy részét, megtehetik mához két hétre ugyanitt, ugyanekkor. Egyébként pedig a Civil Rádió archívumában, a www.civilradio.net oldalon és az idősbarát.újbuda.hu weblapon. Mai adásunk munkatársai Ámen Zsóka, Meskóbánk, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám volt. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, február 8-án.